Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, kalózunk ebben a csodálatos világban dr. Téglás Péter. Köszöntelek szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok.
Mi lesz a mai menü?
Tehát elsőnek egy kanadai író, bizonyos Joseph Boyden nevezetűnek az Orenda című könyvét szeretném ajánlani, és annyit előre bocsátanék, hogy az elkövetkezendő ajánlóimban úgy tervezem, hogy az észak-amerikai indiánok életéről, illetőleg a fehérek és az indiánok egymáshoz való viszonyáról beszélnék néhány olyan alkotásról, amely méltán lett világhíres. Az első, amiről beszélek, az Orenda, ez viszont egy teljesen friss mű, maga a szerzője is, tulajdonképpen egy fiatal ember, 2014-ben írta magát a könyvet, azonnal nagyon népszerű lett Kanadában, mindenféle díjakat nyert, és azóta a világ számos nyelvére lefordították, 2017 évben magyarul is megjelent. Az Orenda szó, hogy egész pontosan mit jelent, ezt maga a könyv sem fordítja le, egy kicsit körbejárja, megmagyarázza. A 17. századi indián társadalmakban ezt a szót használták arra, ami nem testi dolog. Tehát tulajdonképpen, ha pontosabban akarjuk megfogalmazni, akkor az emberi lélekről van szó. Maga a könyv egy nagyon sajátos módszert alkalmaz, három főszereplője van a könyvnek, és a cselekménysorozat ennek a három főszereplő szempontjából egyes szám első személyben elmondott történet.
Nagyon örülök, hogy az indián kultúráról és filmkincsről lesz szó, hiszen nagyon izgalmas ez az egész történet a fehérek és indiánok között, nagyon véres és szomorú. Ennek ellenére rengeteg gyönyörű filmet láttunk, ami kicsit romantikus ködbe burkolja ezt az egészet. Meglep, hogy valaki 2014-ben fiatal emberként erről ír regényt. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy miért.
Hát kétségtelen, hogy ami az indián témájú regényeket vagy filmeket illeti, a bőség zavarában vagyunk, hisz főleg egy bizonyos időszakban ontották az ilyen témájú filmeket, amelyek zömének a valósághoz, a történelmi hűséghez vajmi kevés köze volt. Azért is külön becsülendő Joseph Boydennek ez a könyve, mert mindenféle romantikus betét nélkül ábrázolja a 17. századi észak-amerikai indiánoknak az életét. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor a fehérek benyomulása, elsősorban a franciáknak az előretörése megkezdődött. Egyfajta érdekes viszony kialakult már az indiánok és a franciák között. Alapvetően kereskednek is egymással. A fehérek hozzák a különféle csecsebecséket, amelyeket az indiánok nagyon nagyra becsülnek, na de hát amellett természetesen élelmet is adnak az indiánoknak cserébe a prémekért. Tehát alapvetően a hót prémér, hát ennek aztán végzetes következményei lesznek majd egy 100 éven belül, mert tehát a hódokat ki is írtják, tehát olyan érdeklődés van a prém iránt. És aztán megkezdődik a vetélkedés a különböző indián törzsek között, aztán megkezdődik a vetélkedés a franciák és aztán az angolok között, és hát egyik sem kíméli a másikat, tehát az emberi természet nagyobb dicsőségére elképesztő aljasságokat és kegyetlenségeket tudnak egymás sérelmére elkövetni. Itt éppen arról van szó, hogy a hurunok és az irokézek annak ellenére, hogy etnikailag szorosan egymáshoz tartoznak, tulajdonképpen rokon népről van szó, ennek ellenére írtják egymást, a szószoros értelmében írtják egymást, és nagyon kegyetlen módon. És természetesen a természeti környezet sem kedvez mindig a túlélésnek.
Ha jól értem, akkor itt két indián törzs írtja egymást.
Pontosan erről van szó. A hurunok, ez a meg sem kísérlem kimondani azt a kifejezést, mert ez egy rendkívül hosszú kifejezés, amivel ők saját magukat illették. A huron szó egy francia szóból, a disznóból ered, tudnélik a franciákat, a hurunok hajviselete, hogy így a fej középen végig nyúló és aztán mellette kiborotvált hajtincset viseltek, leginkább a disznókra emlékeztette, hát nem olyan nagyon hízelektek ezeknek az indiánoknak, és ez a szó állítólag innen származik. A népesebb, nagyobb területet ma uraló és nagyobb törzsszövetséget irányító népcsoport volt az irokézek, és aztán kölcsönösen harcoltak egymással azért, hogy elnyerjék a fehéreknek a kegyeit.
Innen fogjuk folytatni dr. Téglás Péterrel a könyv és filmajánló rovatot, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
folytatjuk az Orenda című könyv ismertetését. Szakértőnk dr. Téglás Péter mesél egy tipikus napjainkban megjelent könyvről. Közben eszembe jutott, hogy Kanada ugye észak-amerikai indiánoknak a történetéről beszélsz, tehát itt azért a kultúrában benne él ő, hiába 2017 és az 1700-as évekről szól a történet.
Tehát a szerző az nagyon-nagyon benne él ebben a kultúrában, hisz a felmenői között meszticek is voltak, tehát a családban ugye indiánok is így vagy úgy beházasodtak, és a mai napig az őslakosság tanításával, életviszonyainknak javításával is foglalkozik, tehát amellett, hogy ugye kitűnő regényíró. Korábban említettem, hogy három főszereplő követi végig ugye az esemény sort. Az egyik egy madár nevezetű, aki a huronoknak a vezére, egy hóesés nevezetű ifjú hölgy, illetőleg egy Kristóf nevezetű francia pap. Hát a madár egy volt az indián vezető között, nem volt kegyetlenebb, nem volt jó szív, mint, de kitűnő szervező volt, és hát ugye vezette a huronoknak a harcát az irokézak ellen, és hát ugye mindenféle módszert kitalált annak érdekében, hogy ők legyenek azok, akik a fehéreknek a legfőbb szállítói. Tehát a fehérek kegyeinek elnyerése az nem egy önmagáért való érték volt, hanem hozzájuthattak olyan dolgokhoz és tárgyakhoz, amelyek csak a fehéreknél voltak kaphatók, és hát ugye természetesen a legkapósabb dolog az úgynevezett tüzes bot volt, ez pedig nem más, mint ugye a tűzfegyver, tehát a különféle puskák és pisztolyok, amellyel még hatékonyabban tudták egymást írtani, de hát ugye az irokézek sem maradtak el ettől, és ami külön sújtotta őket, hogy hát ugye nagyon zord természeti viszonyok között éltek, télen irtózatos hideg volt, hatalmas nagy hó, nagyon nehéz volt a téli élelmet megfelelően fölhalmozni, hogy ne pusztítson közöttük az éhínség. A nyár az egy aktív időszak volt, hát persze teli szúnyogokkal is, hát ugye mindenféle támadásokkal, és ugye egymás kijátszásával foglalkoztak. Természetesen ennek aztán az lett az eredménye, hogy a különböző hadjáratok során egymás hozzátartozóit is elpusztították. Tehát a hóesés nevezetű bájos ifjú hölgy szüleit, a huronok a szeme láttára mészárolták le, és ezt követően magukkal hurcolták az ifjú hölgyet azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a saját törzsük tagjává teszik, de ez a lányka már egy nagyobb bacska leány volt, és nagyon ellenállt ennek a törekvésnek, holott ez azért ez egy bevett módszer volt, és hát mondjuk az ellenállás egyik módja ilyen tragikomikus, hogy az őt befogadó, az úgynevezett hosszú házba, amelyben éltek ezek az indiának az őt befogadó madár nevezetű vezérnek éjszaka egy katlóval levágta a két ujját. Na most azért mindenki azt hinné, hogy hát ennek aztán borzalmas következményei lettek a hölgyre nézve, ellenkezőleg ezt egy nagyon jó tréfának fogták föl, és semmiféle büntetést nem szabtak ki a hópehelyre, mert egyfajta büszkeséggel töltötte el őket, hogy hát egy olyan hölgyet sikerült fogságba ejteni, aki nem fél, hanem még ilyesmire is képes, hogy éjszaka a vezérnek levágja az ujjait.
Általában azok a könyvek, amiket te szoktál ajánlani, mindig rendelkeznek történelmi háttérrel, hogy ennek is, ha éppen mondjuk a hóesés története nem is, de hogy maga az egész háttérkörnyezet az valós történelmi eseményeken alapul-e?
Hát ez kőkemény történelmi háttérrel rendelkezik, tehát hogyha ezek a szereplők a valóságban nem is léteztek, de az úgynevezett prémháborúk, a huronok, az irokész törzs szövetség, egyáltalán az a féle indián politika, ami egyébként korán sem volt annyira primitív, mint ahogy azt beállították, az igenis létezett és komoly problémákat okozott a fehéreknek. Hát azért tudjuk, hogy a 13 amerikai gyarmat, amely megalapította az Egyesült Államokat, ugye az a keleti part mentén felsorakozott államalakulat volt, és amikor aztán az Egyesült Államok terjeszkedni kezdett az úgynevezett vadnyugat irányába, akkor elsősorban éppen ezekkel az indiánokkal kellett megküzdeni, és ez a küzdelem nem volt egyoldalú, tehát ez egy nem megfelelő beállítás, hogyha egyoldalúként látjuk be, mert bizony az irokézek és a más törzs szövetségek nagyon komoly katonai erőt képviseltek.
Kanyarodjunk vissza Hópehelyhez, a bátor ifjú leányhoz.
Föltétlen szólni kell a könyv harmadik szereplőjéről, a Kristóf nevezetű francia papról. A franciák a kereskedés során a kereskedés feltételéül szabták, hogy térítő papokat kell a törzseknek befogadni. Sajátos és sokszor nehezen érthető bigottság volt ez, hogy hogy is gondolták, hogy ezeket a természeti népeket meg tudják győzni a kereszténység elvont fogalmairól. Hát ez számos mulatságos és sokszor tragikus helyzetet eredményezett, mert ugye ezek valóban nagyon természeti emberek voltak, azonnal kimondták a véleményüket, és tulajdonképpen csak azt tudták elfogadni követendő gyakorlatnak, amely azonnal igazolta önmaga létét. Tehát az, hogy Jézust keresztre feszítették, aztán föltámadt és fölemelkedett a mennybe, tehát ezt azért borzasztó nehéz volt nekik elmagyarázni, és hogyha néhány embert sikerült is megtéríteni és rávenni arra, hogy a misékkel részt vegyen, akkor sokkal inkább a kíváncsiság, meg a csúfolódási hajlam az, ami motiválta őket, sem mint egyfajta mély lelki meggyőződés.
Innen fogjuk folytatni. Az Orenda regényről mesél nekünk dr. Téglás Péter, amely egy indián történet, és napjainkban íródott.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyv filmajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Az Orenda című regényről mesél nekünk, amely 2014-ben íródott, egy kanadai szerző indián valós történelmi helyzeteken alapuló regényéről beszélgetünk.
Föltétlenül szeretném mondani, hogy aki tartalmas szórakozásra vágyik, akkor ezt a könyvet föltétlenül olvassa el. Vannak nehéz fejezetei. Azért ezeknek az embereknek a mentalitásába a teljesen szélsőséges kegyetlenség is beletartozott. Tehát az, hogy az elfogott ellenséget napokon keresztül valami vadállati kegyetlenséggel kínozzák. Ezek a lapok érzékeny olvasók számára talán nem is ajánlottak, ezeket érdemes átlapozni. Szörnyűséges dolgok. Tehát tényleg szörnyűséges dolgok, és ezt ők teljesen természetesnek vették. Tehát a megkínzott ember is tudomásul vette, hogy hát egy fogságba esett harcosnak bizony ez a sorsa, és akkor tulajdonképpen arra ment ki a küzdelem, hogy úgy viselje el ezeket az ember fölötti szenvedéseket, hogy a fájdalmán ne adjon semmiféle jelet, tehát ne jajgasson, ne könyörögjön kegyelemért. És akkor, hogyha ezt így végigbírta, akkor nagy-nagy megbecsüléssel gondoltak rá, a hóhérai is. Hát ez azért a mi számunkra egy kicsit nehezen érthető, és ugye a Krisztof nevezetű pap, aki aztán azért egyre több sikert ér el, egyre nagyobb tekintélyt szerez a huronok között, mert megtalálja velük a közös nyelvet, és ez a közös nyelv egyébként éppen az ő nyelvük, a huronok éppen azon csodálkoznak a leginkább, hogy egy teljesen idegen ember, akinek még a bőrszíne is más, hogy tudott néhány héten belül olyan szépen megtanulni az ő nyelvükön, hogy megértette saját magát és megértette őket. Ekkor azonban egy súlyos és valóságos történetekben is így játszódott le ez az esemény. A fehérek behurcolták az influenzát az észak-amerikai indiánok közé, és nem volt ezeknek a szerencsétlen embereknek elég baj a rendkívül kemény tél, ugye a megfelelő élelemnek a biztosítása, a megfelelő lakhelynek a biztosítása, hanem télen az influenza olyan szörnyűséges járvány volt közöttük, amire egy fehér ember tüsszentett volna háromat, esetleg egy kicsi hőemelkedéssel átvészelte volna, közöttük 30-40%-os halálozási arány lépett föl, és aki életben maradt, az is testileg olyan mértékben romlott le, hogy bizony nagyon csökkentek a túlélési esélyei. A huronok végzetét ez jelentette, mert egy ilyen járvány után kora tavasszal az irokézek rájuk támadtak, és hát gyakorlatilag szétszórták őket, és hát ezeket a szörnyűséges kínzásokat aztán végrehajtották a vezetőkön, egyebek mellett Krisztof atyán is, aki fölemelkedett abba a magaslatba, ahol az indián harcosok éltek és léteztek, és jajszó nélkül bírta vége a több napon áttartó szörnyűséges kínzást, és így halt bele.
Nagyon érdekes, hogyha egy szerencsés egymásra találás van két kultúra között, akkor nagyon átivódnak a jó dolgok oda és vissza is. Na de hol van ebben a történetben a hóesés? Nincs benne szerelem?
Ez egyébként egy nagyon jogos kérdés, és tulajdonképpen vissza kell zökkenjek a szörnyűséges kínzásokból a nagyon mély emberi érzelmek irányába. A hóesésnek természetesen lesz szerelme, egy harcos, aki őt megmenti, akivel azért elmenekül az üldözés elől, és egy megfelelő biztonságba jutva ugye családot alapítanak. Tehát az ő jövőjük az biztosított, és a történet tekintetben pozitív végkicsengésű. Ugyancsak a madár nevezetű, illetőleg az ő barátai sikeresen megmenekülnek az irokéz támadás elől, de azt a féle befolyást és azt a féle hatalmat, amit korábban törzs magáénak mondhatott, azt soha többet nem tudják visszanyerni.
Köszönjük a történetet, ne felejtsék, az Orenda című regény 2017-ben jelent meg Magyarországon kanadai íróval. Köszönjük az ajánlót, Péter.
Köszönöm szépen.